are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket műsorunkban, Finta Gábor vagyok. Ma kissé eltérve a híres előadó művészek sorozat témájától, egy világhíres honfitársunkról emlékezem meg, születésének 150. évfordulója alkalmából. 1870. április 30-án született Komáromban Lehár Ferenc, aki az operett egyik legnagyobb világsikert elérő komponistája lett. A komoly zene képviselői és rajongói általában némi sznobizmussal lekicsinylően kezelik a műfajt és komponistáit, amiben nincs egészen igazuk. Az operett műfajában is nagyon sok értékes és kellemes, szórakoztató mű született, legjobban sikerült számai ma is gyakran elhangzanak a legkiválóbb operaénekesek előadásában. Mi magyarok különösen sok sikeres operettszerzővel büszkélkedhetünk, akik meghódították a leghíresebb színpadokat is. Bécs, Berlin, New York mellett számtalan városban csendülnek fel dallamaik ma is. Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Huszka Jenő, Jakobi Viktor és mások neve jól ismert a közönség körében. Az operettet sokan bírálják jogosan, de a legjobb darabok minden kritikát kibírtak, és ma is sokan járnak az operett színházba egy kellemes szórakozás reményében. Ez a kritikus hangvétel nem új, már az operett fénykorában, a 20. század elejétől kezdve jelen van. Érdekes erről Lehár saját szavait felidézni. Ezt írta a Vígözvegy sikere után. A zenekedvelő bécsiek felüdülést válnak az operettől a mindennapi fáradozások után, nem pedig mély problémákat. Azt az örömöt várják tőle, amely elfog minden jókedélyű, ártatlan lelkű embert, ha kellemes muzsika cseng a fülébe, és annak a ritmusa hasonló rezdüléseket kelt lelkében is. Az operettszerző nem írhat spekulatív, lélekmarcangoló zenét, egyszerűnek, népiesnek kell maradnia. Ez bizony nehéz, nehezebb, mint általában hinnők. Nem szabad többet akarnia, mint azt, hogy operettszerző legyen, ám óvakodnia kell a banalitástól, és nem szabad csorbát ejtenie muzsikus méltóságán. Ha szabad szólnom az operett jövőjéről, azt mondanám, hogy egyre tartalmasabb lesz majd, s közelíteni fog a vígoperához. Ma ugyan még stílustalanságnak tekintik, ha a zeneszerző az operett ilyenfajta nemesítésére törekszik. Mégis érthető lesz a cél, ha vérbeni muzsikusok is e felé a műfaj felé fordulnak. Lehár tehetségét talán Puccini jellemzése támasztja alá a legjobban, aki azt nyilatkozta, hogy amennyiben Lehár érdeklődése az operák világa felé terelődik, legnagyobb ellenfele lehetett volna. Karriere kezdetén meg is próbált az opera műfajban otthonra lelni, azonban kezdeti sikertelenségei után, mint a Rodrigo és a Kukuska, inkább az operettet választotta, amely a 19. század végén, a 20. század elején Bécs zenei életének egyik meghatározó eleme volt. Pár szó életéről. Lehár Ferenc 1870-ben született Komáromban, itt láttam pár éve a szobrát is. Változatos, mozgalmas életéről sokat lehetne beszélni, de csak a leglényegesebbekre szorítkozom. Apja morvaországi német, aki keveset beszélt magyarul, anyja magyar, aki alig tudott németül, így házas életük elég komplikált lehetett. Ő maga 12 éves koráig csak magyarul beszélt, ezt orvoslandó apja Bécsbe küldi, hogy megtanuljon németül. Tanulmányait Pesten, Bécsben és Prágában folytatta, ahol Dvorzsák zeneszerzésre biztatja. Először operával kísérletezik, de a Kukuska nem aratt meghatározó sikert, így operettel próbálkozik, s néhány kevésbé sikerült darab után megírja a Vígözvegyet, ami végleg kijelöli további útját. Bécsbe teszi működése központját, de Pesten is gyakran megfordul, Pestnek írta például a Pacsirta című operettjét. A világsiker meghozza számára az anyagi biztonságot is. Sorra írja darabjait, van köztük sikeres és kevésbé sikerült is. Egy pár cím a legnépszerűbbek közül. Cigány szerelem, Paganini, Pacsirta, a Mosolyországa és az utolsó a Giuditta. 1948-ban halt meg Bad Ischl-ben, ahol saját villájában élt. A háború idején nagyobb biztonságban érezte magát ott, mint Bécsben, viszont kevesen tudják, hogy élete végéig megmaradt magyar állampolgárnak. Mai műsorunkat Lehár emlékezetének szentelem, és operettjéből mutatok be néhány részletet. Lehár Bécsben találkozott az ifjabb Johann Strauss-szal, és első nagy sikerű műve is az ő hatására keletkezett, stílusában magán viseli elődje hatását. Hírnevét ez az 1901-ben komponált keringő alapozta meg. Paulina Metternich hercegnő farsangi báján a hölgyek arannyal és ezüsttel átszőtt ruhákat viseltek, az ifjú Lehár pedig megkomponálta Arany és ezüst című keringőjét. Most hallgassák meg ezt, a bécsi szimfonikus zenekart Vladimir Fedoszajev vezényli. Befejező számunk egy duett Lehár a Mosolyországa című operettjéből. Nem tudom, hogy Lehárt befolyásolta-e a téma választásában a vele baráti viszonyban álló Puccini, aki utolsó operájában szintén kínai témát választott, minden esetre Lehár műve rendhagyó operettnek minősíthető, mert nem a szokásos happy enden végződik. Örömmel bukkantam rá erre a felvételre, mert zenakadémista koromban többször is kísértem Berkes Jánost, akinek szép, tiszta, olaszos hangzású tenorhangja nagyon tetszett nekem. Következik a szívduett a Mosolyországából, énekli Kalmár Magda és Berkes János.
további jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Mostanában ért véget Mohácson a város egyik legfőbb nevezetessége, az évente megrendezett ezrek által látogatott busójárás, amelyet 2009-ben felvettek az UNESCO szellemi örökségi listájára. Fülöp László mesterszakácsunk meg is ígérte, hogy ellátogat a rendezvényre, ott recepteket gyűjt és egy igazi busóval fog interjút készíteni. Na hát ebből nem lett semmi, mert a mi séfünk ágynak esett. Hortenziára maradt hát a feladat, hogy idén is elbarangoljon ebbe a kis Baranya megyei városkába. Mohács Magyarország legdélebbi dunaparti települése. A várostól délre történt 1526. augusztus 29-én a történelmi jelentőségű csata, melynek során a felkészületlen magyar sereg vereséget szenvedett a török túlerővel szemben. A Dél-Dunántúl délkeleti szegletében lévő települést rendkívül jó minőségű mezőgazdasági földek veszik körül. A kutatások szerint Mohácson és környékén az ember már az őskorban letelepedett. A kutatók kő, réz, bronz és vaskori cölöpökre épített házak maradványaira bukkantak. Az időszámítás előtti első századtól a negyedik századig a terület a Római Birodalom Pannonia provinciájához tartozott. A város nevét a források először 1093-ban említik, amikor Szent László király a pécsi püspöknek adományozta. A 15. században már mezővárosként említették, a század közepén a kutatások szerint körülbelül 800 lelket számlált. Az erőteljes déli török terjeszkedés miatt palánkkal erősítették meg. A település határában lezajló 1526. augusztus 29-i tragikus kimenetelű vereség után a törökök a várost elpusztították. A török megszállás éveiben, illetve a 18. században érkeztek a városba a szerb, sokác és német betelepülők. A várostól mintegy 20 kilométerre nyugatra, Nagyharsánynál zajlott Magyarország török aluli felszabadulásának nevezetes eseménye a második mohácsi csata. Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén régészeti feltárásokat követően 1976-ban a 450. évfordulóra nyílt meg a mohácsi történelmi emlékhely. A park területe 1700 katona végső nyughelye. A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait láthatjuk. 120 jelképes kopjafa vagy sírjel áll az emlékparkban. A fegyvereket, lovakat megidéző sírjelek sokasága eleven mozgást teremt a csendes sírkertben. Megkondíthatjuk a kis lélekharangot, melynek hangja tovább fokozza a sírkert magasztos hangulatát. A 2011-ben átadott Szent Koronát formázó impozáns fogadó épületben kapott helyet a csatát bemutató kiállítóterem, amelyben a korabeli fegyverek ugyanúgy megtalálhatóak, mint a digitális terepasztal vagy a mozi. A Nemzeti Emlékhely rendszeresen ad otthont különböző rendezvényeknek, melyek a csatát és történelmi korszakát idézik meg, a hősökről való méltó megemlékezést szolgálják. Mohács büszkesége a 6 napon át tartó télűző népszokás a busójárás. A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma, szőrével kifordított rövid bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort viseltek. A bundát az öv vagy marha kötél fogta össze derekukon, erre akasztották a marha kolompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt, vagy a sok tollú fából összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi, a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett, bikabőr csuklyás állarc. A város központban létrehozott Busó udvar célja, hogy az érdeklődők az év minden napján megismerhessék a több évszázados farsangi népszokást, ízelítőt kapjanak annak páratlan hangulatából. A látogatók a Busó udvar látványműhelyeiben betekintést nyernek a rendezvényhez kapcsolódó helyi kézművesek tevékenységébe is. Mohácson a hagyomány eredetét a török űzés legendájával is magyarázzák. A monda szerint a Mohács szigeti mocsárvilágba menekült őslakos sokácok megelégelve a rabigát, ijesztő állarcokba öltözve, maguk készítette zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt csónakokkal átkelve a Dunán kizavarták a törököket Mohácsról. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az ottawai Magyar Ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a Magyar Ház zárva tart. május 9-én Budapesten született Ottlik Géza, író, műfordító. Apja belügyminisztériumi titkár, császári és királyi kamarás. Ottlik Géza 1923 és 26 között a kőszegi katonai arreáliskola, majd a budai katonai főreáliskola hallgatója. Érettségi után beiratkozott a Budapesti Egyetemen matematika-fizika szakra. A háború alatt légoltalmi szolgálatra osztották be. Első írásai 1931-ben jelennek meg. A háború befejezésekor a magyar szellemi élet megújítását tervezte. 1945 és 46-ban a Magyar Rádió dramaturgjaként dolgozott. 25 év magyar irodalma címmel előadásokat tartott, hangjátékokat fordított és írt. A dogmatikus irodalompolitika éveiben kiszorult az irodalmi életből, fordításokból élt. A kitelepítéstől csak az Írószövetség közbenjárása mentette meg. Kényszerű hallgatása 1957-ben ért véget, amikor megjelent Hajnali háztetők című kis regénye. Újraírta az Iskola a határon című regényét, amely 1959-ben jelent meg. Alkotói módszeréhez tartozott, hogy műveit évtizedeken át csiszolgatta. Írásmódjára kezdetben Kosztolányi és Márai, valamint André Gide volt a legnagyobb hatással. Kosztolányit élete végéig mesterének vallotta. A 30-as évek végén, 40-es évek elején írt elbeszéléseiben alakult ki sajátos írói látása és technikája. Az élet és a művészet, a tényleges és a kitalált felcserélhetőségének s egymással való helyettesítésének, a nézőpontok és az értékrendek különbözőségéből fakadó viszonylagosságnak megélése és érzékeltetése. A Hajnali háztetők két festő és szerelmeik története. Vonzások és taszítások erőterében alakul sorsuk, melynek esetleges tanúsága megfejthetetlen. Fikció minden. Nincs érdemi különbség a között, ami megtörtént, és ami megtörténhet. Az iskola határon növendékei ismételten határhelyzetbe kerülnek. Állandó választási kényszerben élnek. Az autonómia, a szolidaritás és a behódolás, a nyájszellem értékei közt kell választaniuk. Tudatosítaniuk kell az egyén magára utaltságát, és azt, hogy a külső kiszolgáltatottságot csakis a belső függetlenség ellensúlyozhatja valamennyire.
Ez nem lányintézet, hanem katonai arreál. Igyekezzenek ennek megfelelően viselkedni. Itt férfiakat faragunk magukból, ezért nincs helye a siránkozásnak, elégedetlenségnek. Ne panaszkodjanak feleslegesen! Parancs!
Vajda János költő, író, publicista 1827. május 7-én született Pesten. Gyermekkorát a mindig idillinek látott Váli erdészházban töltötte, ahol apja Vajda Endre főerdész volt. Székesfehérvárot és Pesten járt gimnáziumban. Diákkorától írt verseket, eszményképe Petőfi volt. 1845-ben vándorszínésznek állt, de 14 hónap után csalódottan visszatért Válra. Rövid ideig nevelő volt és gazdatiszti gyakornok. 1847-től tisztviselőként dolgozott Pesten, ahol a Pilvax asztaltársaságának nagy tehetségű fiatal írói, költői befogadták maguk közé. Így 1848. március 15-én Vajda János az események egyik vezéralakja. Majd a szabadságharc idején honvéd hadnagy. Világos után bujdosott. Később büntetésül besorozták közkatonának az osztrák hadseregbe. Szolgál Stájerországban, Krajnában, Olaszországban. 1850. november 17-én tért haza. Politikailag teljesen elszigetelődött, mert úgy gondolta, hogy az újabb forradalom kivitelezése már lehetetlen. Ezért a 48-as eszmék árulójának kiáltották ki, és szinte teljesen kiközösítették. Az osztrák földbecslési hivatalnál talált állást, járta az országot, majd Budán újságírói munkából élt. Lakásadójának lányához, Kratovil Zsuzsannához írja Agina verseket. A rendkívüli szépség visszautasította a költő közeledését, és rövidesen Bécsbe költözött, ahol egy Eszterházi kedveseként gazdagon élt. Később feleségül ment egy cirkusz igazgatójához, és oroszi véghelyi Georgina néven, mint műlovarnő lépett fel, járta a világot, sikert aratott. Kettejük kapcsolata rövid ideig tartott, mégis a költő egész életére, műveire kihatott. Vajda János az 1850-es években egyre növekvő szerepet játszott az irodalmi életben. A Bach-rendszer bukása után fellendülő nemzeti mozgalmak szenvedélyes résztvevője. Arisztidés álnéven röplapot adatott ki Lipcsében. Eszméivel, hangvételével kihívta maga ellen a kor politikai és irodalmi uralkodói köreinek felháborodását. Ifjú híveivel szembefordult az irodalmi deákpárttal, az akadémia, a kisfaludi társaság, kiadók és a szellemi élet egyéb hivatalos intézményeinek vezetőivel. Egyre jobban elszigetelődött. Magánéletében is egymást követték a tragikus fordulatok, egészsége is megrendült, állás nélkül maradt. Segítségért kért az írói segélyegylettől, de visszautasítást kapott. Vajda János arra kényszerült, hogy Bécsben keressen megélhetést. 1864 és 65 között Bécsben élt. Ez a számüzetés, ezek a sorscsapások mintegy ketté választották életét. Az addig bizakodó, csatározó, harcias költő és közíró, komor, magányos, visszahúzódó különcé vált. Folytatta ugyan publicisztikai tevékenységét, de ennek nem volt közéleti súlya. 1880 novemberében feleségül vette a nála 33 évvel fiatalabb Bartos Rózát. Csupán 2 évig éltek együtt. Ettől fogva magányosan élt, szegénységtől rettegve, meg nem értett költőként. Álnevei Arisztidész, Quintus, Homonnai Béla, vadászírói álneve pedig Cserszilvási Ákos. Vajda életműve sokoldalú és gazdag. Számunkra a legjelentősebb a költészete. Vajda keserűségének egyik oka az volt, hogy kenyérgondjai újságírói robotra kényszerítették, elvonták a lírától. Közéleti, s még erőteljesebben szerelmi, természeti, filozófiai költészete élesen eltér korának uralkodó ízlésétől. Nyelve és képei eredeti személyiségre vallanak, aki vállalta a túlzást, a szélsőséges megfogalmazást, nagy arányúságot. A romantika eszközeit úgy alkalmazta, hogy egyéni világa már a szimbolizmus előfutárának bizonyult. Adi joggal látta benne elődjét. Sorsa az úgynevezett kiátkozott költők kelet-európai típusával egyezik, akik az átmeneti időszakban nem találják helyüket. Abban a korban, amelyben élt, a magyar kultúrában a népnemzeti iskola esztétikai törekvései és uralma jellemző, s ettől való eltérés nem csupán művész-esztétikai, hanem egzisztenciális következményeket is maga után vont. Az ettől a platformtól eltérő költők légüres térbe kerültek, s ennek ellenhatásaként tudatosan irritálták környezetüket, a magánéletbe menekültek, de ott is csak a semmit, a hiányt tapasztalták.
Legszebb éveimben még gyermek voltam én. Azt hittem, hogy mindig kék az ég. Anyám minden éjjel megfogta kezem, és az életről mesélt. Lassanként felnőttem,
anyám vigasztalj engem. Az elhangzott dal egy ismert korál szerzemény szimfonikus feldolgozása. Az előadója Balázs Fecó. Ma az anyákat ünnepeljük Magyarországon, így a magyar közösségekben is világszerte. Az elkövetkező zeneszámokkal, köszöntőkkel, versekkel elsősorban az anyákat tiszteljük meg. Fogadják szeretettel.
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot, messiás mutató, különös csillagot, csak az anyám tudta, király mi vagyok. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást terített. Vagyis úgy foltozza ingemet, ruhámat, vagyis úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám üzent a köveknek, híre ment előttem, előre követnek. Amíg ő van vígan, élném a világon, nem hiányzik nékem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságon. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtam fekszik a föld alatt, virággá foszoltam, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkeben átfolyna, s ezer három alól csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.
Petőfi Sándor. Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
A kéz, mit ma is látok, ahogy hűdi homlokom, gyengébb tán, de most is biztos oltalom. Szavaid is hallom, ahogy megvigasztaltál, vakóptán a hangod, de így is szíven talál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet, hogyha kérném, lenne bár rátszú, ma sem az én kezem, és sose jut az vissza, amit értem vállaltál. Mégis, hogyha kérném, ma is helyettem adnál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet, s egyszer azt a elragad. Mama, bárcsak tudnám, mégis hogy vigyázzak rád, hogy ez a bölcs mosoly kísérjen minél tovább.
Kosztolányi Dezső. Szegény anyám csak egy dalt zongorázik, egy árvadalt. Azt veregeti folyton, és megbicsaklik elefántcsont ujja a fekete-fehér elefántcsonton, és elfelejti. Próbálgatja egyre, és szállni vágy, mint vérző sas a hegyre, mert szállni tudna, szállni és röpülni. De visszahúzza újra ezer emlék, ezt zongorázta kisleány korában, és mikor apuskával egymást szerették, ezt próbálgatta, amikor születtem, és megtanulta, elfeledte csendben. Jaj, mennyi vágy van benne. Hosszú évek. Egy szürke dalban, egy szent szürke élet. Hogy össze nem rogy a szobánk alatta, hogy össze nem rogy menten, aki hallja. E dalban az ő ifjúsága halt el, és a semmiségbe hervadt vissza. Mint ő. Kopog, kopog a rossz vidéki valcer, és fáj. És mély. Mint egy Chopin keringő.
Nincs több gondod, én I wanna tell you something about something I found out.
Thank you.